élhető nagyon jó közösségben, ahol egy három emeletes családi házban működtetünk egy hajléktalanok nappali melegedőjét és egy hajléktalanok átmeneti szállását, és a Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület a fenntartója ennek az integrált intézménynek.
Ki volt Kürti Erzsébet?
Kürti Erzsébet az alapítónk volt, aki 1985-ben kezdte meg a szakmai munkáját az egyesülettel
kapcsolatban. Szociális munkás volt?
Pedagógus volt az Erzsike. Tanítónőként dolgozott, illetve a kerületi családsegítőben dolgozott, és ott kezdte el a munkáját azokkal a fiatalokkal, gyermekekkel, családokkal, akik nehezebb helyzetben voltak itt a 11. kerületben, galerikbe tömörültek, szereket is használtak, szipusztak. És ezekkel a fiatalokkal, fiatal felnőttekkel kezdett el a családsegítőben dolgozni az Erzsike, megelőzve a korát, szociális munkásként 2011-ben, amikor az Erzsike meghalt, akkor azt gondoltuk, hogy fölvesszük az ő nevét. Ez az egyesület nagyon összeforrt az Erzsikével. 2011-ig itt ő végezte azért a munka oroszlán részét. Megalapította dr. Bársony Jánossal a Fiatalok Önsegítő Egyesületét. Megkezdték a munkájukat, felépítették a szakmai oldalát a programnak, amiben fiatalokkal, felnőttekkel dolgoztak, akik utcán vannak, utcán élnek, utcára kerülnek, és őket segítik egy átmeneti szállás lehetőségével, éppen a nappali melegedés lehetőség.
Hogy néz ki akkor egy napjuk?
A nappali melegedőnk reggel 10 órakor nyílt. Reggel 8-tól 10-ig van egy fertőtlenítés, takarítás, felkészülünk arra, hogy jönnek a vendégeink, főzünk egy teát, készítünk egy reggelit, rendbe rakjuk a fürdőszobákat, előkészítjük a mosógépeket, kolléga felkészül az őre váró napra. Általában ilyenkor megyünk el az élelmiszerbankos segítségünkért, és akkor 10 órától várjuk a vendégeinket egészen este 6-ig.
Mit csinálnak itt 10 órától este 6-ig?
Többféle célfeladatunk van. Egyrészt a fürdés, mosás, szociális ügyintézés, egészségügyi ügyintézés, belgyógyász, pszichiáter, szakügyintézés, ugye szociális munka, postai szolgáltatásunk van, ugye lakcímet tudunk adni az ügyfélnek. Ingyenes telefonálási lehetőséget biztosítunk, internet elérési lehetőséget ingyenesen, és van egy számítógépünk, ahol az ügyfelek tudnak akár segítséggel ügyelni.
Hányan fordulnak meg itt most a nappali melegedőt?
Tavalyi létszámadatunk az egy ilyen 20 ezer körüli volt éves szinten.
Naponta ez mit jelent?
Ez 255 napos kötelező nyitvatartást figyelembe véve, ez egy olyan 75-76 fő. Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy mi nem heti 5 napot vagyunk nyitva, és nem évi 255 napot. Mi szombaton is nyitva tartunk, és van olyan, hogy ünnepeken is nyitva tartunk.
Talán ünnepnapon még nagyobb szükség van arra,
az biztos, ezt tapasztaljuk.
Menjen. Életkor tekintetében hogy tevődnek össze?
A nappali melegedőnkben 18-tól 99-ig fogadjuk az ügyfeleket.
És nagyjából ilyen az eloszlás is? Tehát minden korosztály képviselteti magát?
Igen. Férfiak, nők egyaránt.
Andrással beszélgettünk, hogy a gyermekotthonokból kikerülő gyerekek megjelennek. Ugye ez jellemző-e még most is?
Talán most már nem annyira, de azért mindig előfordulnak. Tehát nagyon sok esetben volt, hogy gyerekotthonból kikerült, hirtelen nem tudta, hogy mit csináljon. Valamilyen formában hallott arról, hogy ő már 18 elmúlt, beletartozik ebbe a korosztályba, és akkor nagyon sok olyan sikertörténet van, aki most már úgy tényleg csak vendégként jön, visszatartja velünk a kapcsolatot, de gyakorlatilag már önálló lakhatást teremtett önmagának, munkalehetőséget dolgozik, állandó barátnője van, és nem egy ilyen eset van szerencsére.
De ez egy, azt gondolom, egy jó érzés, nem?
Jó érzés, igen.
Valamiben az utógondozásuk is akkor megoldott, hogyha visszajelentkeznek.
Igen, igen. Tehát gyakorlatilag már igazából nem a nappali melegedő látogatói, hanem bejöttek, hogy úgy mondjam, egy kicsit beszélgetni, hogy...
Sikertörténetek is vannak,
igen. Hát néhány éve vagyok itt, úgyhogy nagyon sokan úgy jönnek, hogy hát beugrottam, hogy Andrásbával beszéljek egy kicsit.
Milyen az összetétel?
Szerintem a hajléktalan emberekre van jellemző az, hogy nélkülözik a családi támaszt. Azzá válni pillanatok alatt lehetséges. Elég hozzá egy betegség, egy komolyabb válás, egy pillanat műve tud lenni.
És mi a tapasztalata, hogy hajléktalanná válni könnyű, de kikeveredni belőle mennyire az?
Nem könnyű. Ha lehet azt mondani, hogy a legrosszabb szociális helyzetek egyike, inkább így fogalmazok, az a hajléktalanság mindenképp. De nincsenek emberi kapcsolataim, olyan emberi kapcsolataim, olyan szociális hálóm, olyan családi támaszom, nincs meg az egészségem. Egyre több az olyan ember az ellátó rendszerben, aki vagy pszichiátriai beteg, vagy szervi betegséggel küzd. Nappali melegedőnkben nagyon sok a kisnyugdíjas, akik nem tudják megoldani, úgy akár a mindennapi étkezésüket, vagy a gyógyszerkiváltásukat, mert ebben is segítünk. Nagyon sokrétű a hajléktalan társadalom, nagyon nehéz ebből a helyzetből kijönni, de nem lehetetlen. Például az átmeneti szállás, amit működtetünk, ez egy 19 férőhelyes átmeneti szállás, 2-4 személyes szobákkal rendelkezünk, együttműködési szerződést kötünk az ügyféllel, amikor ő felvételt nyer. 1+1 év az adható arra, hogy ő az átmeneti rossz helyzetéből, az ő hajléktalan helyzetéből, különböző segítségek mentén, mint a lakhatás szervezés, családi kapcsolatok rendezése, egészségügyi állapot rendezése, foglalkoztatási, akár tanulmányi viszonyok, képzettség megszerzése, végzettség megszerzése, biztos munkahely megszerzése, megtartása mellett tudjon a helyzetén változtatni.
Hányan dolgoznak itt?
5 szociális munkásunk van, ugye, 1 szociális asszisztensünk, és hát nyilván van a háttértársaság, akik a pénzügyi adminisztrátor, a könyvelő, a pszichiáter, már nincsen pszichológusunk sajnos, a belgyógyász, vannak technikai dolgozóink, akik az ételt osztják, mert van egy szociális konyhánk hétfőtől szombatig, működik, meleg ételt adunk minden nap, hétfőtől szombatig, ez egy nagyon fontos dolog, plusz a reggelit. Minden olyan kollégámnak szociális szakvégzettsége van, aki az ügyfelekkel szakmai munkát végez.
Önkénteseket foglalkoztatnak?
Igen.
Vannak-e önkéntesek? Milyen típusú munkát végeznek?
Például van olyan önkéntesünk, aki az ügyfelek közül, aki részt vesz a takarításban, vagy megnyírja a füvet, vagy kimegy a boltba, megvásárol dolgokat, vagy elkísér egy másik embert az orvoshoz. Ezek fontos önkéntes feladatok. És vannak olyan önkénteseink, akik mondjuk kívülről jönnek be, és akkor mondjuk hoznak süteményt, vagy bejönnek egy főzésre.
Támogatják.
Támogatják, igen. Uh-huh. Igen, a feladataink
ellátását. Ismert a környéken ez?
Nem mindig elfogadó a mély szegénységben, hajléktalanságban élőkkel a minket körülvevő közeg, de nincs rossz tapasztalatunk. Hát
hogy is találják meg?
Egymásnak is átadják meg, ugye az internet pluszt. Vannak különböző olyan helyek itt Budapesten, amelyek kifejezetten hajléktalan embereknek segítőközpont, de akár egy családsegítőközpont is. Például mi a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai vagyunk, és nagyon is tudják, akár a közteresek, akár a Máltai Szeretetszolgálat, akár az önkormányzat munkatársai, hogy kik azok, akik ide. A kerületi önkormányzattól kapunk támogatást élelmiszerre, a működésünkre, az élelmiszerbanktól is kapunk élelmiszert, Máltai Szeretetszolgálattal és a Fővárosi Önkormányzattal van egy kiváló együttműködésünk a lakhatási programunk. Van lehetőség változtatni, én azt gondolom, és nagyon sok ügyfelünk meg is fogja a lehetőséget, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy megvan az az ügyfélréteg, az az ügyfélkör, akinek borzasztó nehéz, vagy akár lehetetlen integrálódni, vagy rehabilitálódni, vagy egyáltalán habilitálódni. És ezt igenis észre kellene venni a mindenkinek, aki így döntéseket hoz, hogy a rengeteg pszichiátriai betegséggel küzdő ember, akik az ellátórendszerben jelen vannak, mert ugye az ő kezeletlen vagy kezelt pszichiátriai betegségük okán sajnos nagyon nehezen találnak olyan életlehetőségeket maguknak, ami tulajdonképpen nagyon fontos lenne az ellátórendszert, azt a szociális ellátórendszer mellett az egészségügyi ellátórendszerünket úgy megerősíteni. Hogy ezek a rendkívül nehéz betegséggel küzdő emberek tudjanak megfelelő körülmények között élni, és számukra megfelelő orvosi ellátáshoz jutni akár minden nap. Ez egy óriási hiányosság.
Miben várnak segítséget?
Mindenféle támogatást nagyon szívesen veszünk. Pénzben itt, természetben itt, hogyha jön és segít nekünk, főz nekünk.
Igen. Ilyen van, tehát azt mondom, hogy mondom a legkisebbet akkor. Valaki például a kapu elé nálunk letesz egy ilyen 50 forintből valamit, akár sörös dobozt is. De ez egy szimbolikus gesztus, de nagyon sok mindent jelez. Többi pedig most itt a környezetünkben lakókat élet sikerült, hogy az MSZ is mondta egy egészen jó kapcsolatot. És ugye a környékből jönnek, sokszor van az, hogy haláleset történt, akkor elhozzák a elhunytak a ruháit. Ugyanúgy az a konyhai eszközökben mindenben megvan. Tehát egy nagyon sokszintű, van, aki sokszor pironkodik, hogy hát nehogy azt higgyük, hogy azért, mert rontalanítani akar, nem nagyon szépen, nagyon örömmel fogadjuk, akkor van, aki egy kis ételt hoz, csak jöttünk, kiszáll egy kocsiból, és jön, és mondta, hogy itt van, ez nyugodtan vigyük be, és mindenfajta van benne, tehát... Nagyon
tehát akkor
fajta.
Működik a társadalomban ezek szerint ez a fajta karitatív
megvan.
Segítő?
Igen.
De jó,
igen.
Ez nagyon jó hallani.
Igen, határozottan azt tudjuk mondani, hogy most már azt gondolom, már egy jó ideje, hogy szimbiózisban vagyunk.
Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület munkájáról az Egyesület elnökével és szociális munkásával beszélgettem. Torda Judit interjúját hallották.
Mai vendégem dr. Flautner Lajos, aki itt a sebészeti klinika vezető professzora, nemzetközileg elismert szaktekintély volt. Nyugdíjas éveiben elindult egy különleges útra, egy utazásra, amit írásaiban adott vissza az olvasóknak. Rengeteget utazott a világban. Utazásainak alakjai különböző művészemberek, akik megragadták képzeletét, fantáziáját, és olyan történeteket mesél el, melynek valóság alapja igazolt, hiteles és tudott, de olyan szereplőket állít be könyveibe, akik a fantázia szüleményei, és gyakorlatilag saját magát is odailleszti a történetekben az átélt élmények alapján. Most a könyvnap alkalmából egy új könyvvel jelentkezett, konkrétan a 13. könyvével, melynek címe Azok a mézillatú nyarak. A könyvet kézbe véve hátul a következő szöveg található. A szerző ebben a kalandos, mégis érzelmes kötetében nosztalgia kirándulásra hívja olvasóit. Mintha a szereplőkkel együtt az olvasó is újra átélné fiatalságát, a szerelem álnokságát és szépségét. Együtt mennének biciklitúrára, sátorozni, búcsúba, sőt később a világ legszebb tájéra, Bangkokba, Rio de Janeiroba, újabb és újabb izgalmas kalandok felé. De a szerző minden írásán átszűrődik a Balaton édes napsütésének szeretete, a vitorlások szárnyalásának csurrogása, a simítgató hullámok ölelése, és emlékei között pedig elevenen él tovább a földvári jachtklub régi eleganciájának csodálata, és a Balaton soha el nem felejthető, mézullatú nyarainak káprázatos ragyogása. Gyönyörű fölvezető ez. Mesélj erről a könyvről.
Ez a 13. könyv, mint egy összegzéseképpen az eddigi írásaimnak, itt a régmúltnak a feltűnése és azok a történetek, amelyek ez alatt az idő alatt megtörténtek, ezek tükröznek egy olyan korszakot, amikor a fiatalság megszépítésével mindannyiunk lelkében egy régi-régi nyár tűnik fel, és ezt a hangulatot szerettem volna ebben a könyvemben megragadni. Ez azt jelenti, hogy elsősorban, amihez annak idején hozzá lehetett férni, a Balaton az jelentette a számunkra az igazi nyaralást, ahova le lehetett utazni, aránylag kevés pénzből, sőt különböző táborokba, még állami támogatással is, vagy akinek kedve volt és volt rá lehetősége, az még kerékpártúrákkal. Tehát annak idején sokkal alacsonyabbnak mondott szinten, de talán magasabb szintű lelki átéléssel lehetett ezeken a környékeken megfordulni.
Mi volna az a kedvenc novella, amit ajánlanál a olvasóidnak? Mert végignéztem itt a novellák címeit, tehát a Balatonon kívül a világ különböző tájára viszed el olvasóidat, történeteiddel.
Talán elsősorban a hivatásomnak köszönhető, mert annak révén a nemzetközi kongresszusokra való utazások alkalmával is, de nagyobb kitekintésem nyílt az egész világra, ami abban az időben, amikor ez a könyv története játszódik, nem volt annyira mindenki számára elérhető, de ezen az úton, akár orvosi kongresszusokkal vagy meghívások révén is megismerhettem olyan világrészeket, amelyekre egyébként az ember csak a könyvekből és a filmekből tudott tájékozódni. De azt kell mondjam, hogy azok a történetek néhány extrém kivételtől eltekintve, amelyek külföldön történtek, nem különböznek túlságosan azoktól az emberi kapcsolatoktól, amelyek Magyarországon is, az a kis novellákban tükröződnek. És itt a Balaton partján is, amikor az aknakeresés novellájában a civil emberek állnak össze, és a Balaton akaratjai strand talajában megtalált aknát csatárláncba verődve próbálják megtalálni azért, hogy nehogy valaki alatt váratlanul úgy robbanjon fel, hogy tömeges vagy súlyos sérüléseket okozzanak. Hát ez lelkileg megviselt minket is, és főleg azért, mert abban az időben, vagy pont akkor, érzelmi kapcsolatok is alakultak volna ott az egyik nyaraló család gyönyörű lányaival, és tulajdonképpen a férfiúi hiúság volt az, amelyik hajtott minket arra, hogy segítsünk ebben az akcióban, és hát csalódás lett ennek a vége, az talán csak még inkább emeli is a jelentőségét ennek.
Rio de Janeiroból, ugye, vagy Bangkokból, ami különleges történet volt.
Rio a különlegességével és a szépségével fogta meg az embert, amikor egy teljesen új világot, egy más társaságot ismerünk meg, az mindig a meglepetés erejével hat, hogy tulajdonképpen az alapérzésekben ugyanolyanok, még ha a vérmérsékletük sokkal felfokozottabb is, mint a miénk, de az alapérzésekben, azok a megnyilvánulásaiban, a szórakozásaikban, a barátkozásukban, nagyon közel állnak a mi mentalitásunkhoz is, és egy ilyen kirándulás alkalmával pedig igazán minden ilyen érzés a felszínre kerülhet, a saját érzéseikről nem is beszélve, és hogy a környezet mennyire befolyásolja így az embert, tehát a meleg, átlátszó, gyönyörű tenger, a pálmafák, a beszűrődő zene, a finom koktéloknak a kortyolgatása, mindez egy szigetszerű, szinte elhagyatott helyen, olyan élményeket tudott az embernek adni, amelyek rendkívüli hatással voltak mindnyájunkra, és ennek a tükröződése is ez a novella.
Itt nézem a tartalomjegyzéket, tetszik ez a két készfogás, két világ. Miről szól ez a novellád?
A két készfogás tényleg a világ két különböző részén történő eseményről szól. Az egyik az, amikor sebész kollégákkal Londonban jártunk, és az egyik leghíresebb kórháznak a sebész professzor, a Marston professzor meghívott minket a klinikára, és amikor én beállítottam hozzá először, mint követ, hogy megbeszéljük a részleteket, akkor egy nagy meglepetés ért, mert ugye csekély-angol tudásomat latba vetve a megadott időpontban bejelentkeztem az irodába, és a professzor fogadott engem, akihez én oda mentem, kezet fogtuk, és én bemutatkoztam, hogy dr. Flautner vagyok. És a legnagyobb meglepetésemre ettől valamilyen okból elöntötte a pulyka méreg, vörössé vált az arca, teljesen kikelve magából, szinte ordítva mondta nekem, hogy vegye tudomásul, hogy az orvosok között itt kétféle kategória van, az egyik a doktorok, akik az igazi tudományt művelik, a belgyógyászok és a társaik, és vannak itt ezek a kézművesek, akik itt turkálnak a másik ember végbelében, az aranyereket csípkedik, meg ilyeneket, és az ujjukkal kotoráztak mindenféle gyanús helyeken, ezekkel még csak kezet sem fogunk, ez a szokás, mert azok nem is számítanak tulajdonképpen az igazi orvosok közé. Hát úgyhogy teljes depresszióba kerültem, és alig bírtam magamhoz térni egy pár napig, amíg ezt a leszúrást ki tudtam heverni. A másik véglet pedig az egy koreai megjelenés, ahol ezt a professzor barátom mesélte részletesen, aki a koreai háború idején volt kint, amikor Kim Il-sung, a fiatal Kim Il-sung volt a főnök, és mint külföldi rangidős sebész professzor az én kollégámhoz vitték be vizsgálatra, nagy testőrséggel, meg mindennel, óriási felhajtással, és hát ő akkor megvizsgálta, és mondta, hogy hát igen, ő azt találja, hogy itt komoly probléma van, amit hát sürgősen meg kell operálni, és a hazai orvosok nagy ellenkezése volt, ugye már ott inkább már ráolvasással, gyógyfüvekkel, minden ilyennel gyógyították volna. Ennek ellenére gyenge angolsággal maga az államfő megkérte, hogy ő operálja meg. És ez meg is történt, amerikai altatógép segítségével, és akkor másnap már a sisere hat fogta, és el is vitte őt, mint kvázi gyógyultat a kórházból. És eltelt egy olyan pár hét, ahogy mesélte, és egyszer csak a fő utcán, ami hatsávos autóút, sétáltunk a néhány ismerősömmel, akinek mutogattam én is a várost, és egyszer csak a túloldalon egy három autóból álló konvoj hirtelen csikorokból lefékez, az első autóból kiugrik egy kövérkés arcú katonai egyenruhás férfi, akiben ráismertem én rögtön, hogy maga Kim Il-sung elvtárs, aki észrevett valamilyen úton, hogy ott sétálok az út szélén, és tárt karokkal a hadsávos út forgalmak között, ugye a segédek próbálták ottan leállítani egy kicsit a forgalmat, ez átgyargalt az úttesten, átjött a túloldalra, átölelt, két oldalról megcsókolta az arcomat, és angolul elmondta, hogy ő annyira hálás nekem, hogy nagyon-nagyon köszöni ezt a műtétet. Hát ez csak ellenpontozása az előzőnek, az angliai élménynek egy vezetőtől, és egy koreai, akinél egy ilyen közelségbe kerülni valakihez, így ölelgetni nyilvánosan, hát az egy szentségtöréssel ért fel az emberi viselkedés normái szerint. Úgyhogy ezeket a furcsa ellentéteket az ember látja, és hogy alakultak ki ezek, és milyen hátterük van ezeknek, lehet újból el kéne utazni, megnézni, hogy sikerültek.
Hát nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Meskó Bánk beszélgetett dr. Flautner Lajos professzorral, íróval.
Ezelőtt befejeződött a farsang. Akik kimaradtak a báli forgatagból, most kárpótlásul meghallgathatnak egy érdekes interjút a báli meghívókról.
Sokan vannak olyanok közöttünk, akik évről évre megjelennek reprezentatív válokon. Ők már tervezik a ruhatárukat, ha nincs partnerük, most keresik, de legfőképpen várják a meghívót. Mai informatikai korunkban ez érkezhet elektronikusan, de többen várnak még szép, hagyományos, papíralapú báli meghívót ilyenkor. Ilyen invitálók készülnek nagyon szépek, grafikusak, de olyanok is, amelyek csak az információkat közlik. Tudják azt, hogy a múlt század elején milyen kultusza volt a báli meghívóknak? Sőt, a hozzátartozó elengedhetetlen táncrendnek is? Kis hazánknak volt egy világhírű nyomdája gyomán, ma is van, ami híres volt arról is, hogy különlegesen szép meghívók készültek náluk. A tulajdonos Kner Izidor 1904 és 1909 között több pályázatot hirdetett festőknek, grafikusoknak, illusztrációk készítésére. Pályázni kizárólag magyar művészeknek lehetett. Ezzel az volt a célja, hogy kiszorítsa a külföldieket a magyar báli meghívók piacáról. 300-nál több pályamű érkezett. Ebből több mint 100 zsűrizett alkotás bemutatásra is került. Néhány név a nyertesekből. Botlik József grafikus, Vég Gusztáv grafikus, festő, a híres Tabássorozat készítője, Greff Lajos, festő, szobrász, építész, vagy Geyer Richard, szintén festő és grafikus. Kner Izidor a zsűrizett műveket az általa rendszeresen kiadott Röpke Lapok című nyomdászati ismeretterjesztő újságban tette közzé. Időnként az egész példányt a pályaművek bemutatására szánta. Ettől kezdve a társadalmi élet rendezvényeihez ezek a nyertes művek mintakönyvből voltak rendelhetők. Például hangversenyekhez, báli meghívókhoz, köszöntőkártyákhoz, asztali és fali naptárakhoz. Csodálatos dolgok kerültek ki a nyomdából. Néha kiállításon vagy álveréssel még feltűnik közülük egy-egy példány. Kívánom, hogy találkozzanak velük, ismerjék meg a múlt ezen szeretét is. Kéri Juli gondolatait hallották.
A mai műsort készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, nevükbe is elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanebben az időpontban ugyanitt megismételjük, valamint minden páros héten szerdán 20 órakor. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumába és a Facebookon is. Podcast oldalunk cba.media/60-túl. Következő adásunk március 29-én lesz.